Krisztusban, szeretett testvéreim, abban a kegyelemben volt részem, hogy ki már harmadjára járhattam Máramaros szigeten, abban a börtönben, amelyben 1951. szeptember végétől 1954. április 27-éig Erdély nagypüspöke, Isten szolgája Márton Áron raboskodott. Az elutazás előtt természetesen szokásomhoz híven átismételtem mindent ezzel a témával kapcsolatos elérhető irodalmat, hogy társaimnak tudjak is mondani valamit, ha arra sor kerül, de mert szokásomhoz híven korábban a szentírási szövegeket is már elolvastam, átelmélkedtem, ezért érthető, hogy a kettő valahol bennem úgy lelkem mélyén találkozott és egybeolvadt. Ugyanis azt mondjuk mi a szentjeinkről, hogy a szent élete az nem más, mint a megélt evangélium. Nos, bármennyire is késik Márton Áron püspök boldogá, illetve szenté avatása, ettől függetlenül ő már szent, hisz ott van a mennyei dicsőségben, és mi, akik ismertük életét, nagyon jól tudjuk, hogy valóban, attól függetlenül, hogy szentként vagy boldogként tiszteljük-e vagy nem, de a mi lelkünk számára már valóban szent. És hát mindenféleképpen látva azt a valóságot, ami a nagypüspök életéből, mint élő, eleven vonzó példa elénk tárul, úgy gondolom, hogy az imént elhangzott szent evangéliumi szakasznak pár markáns, igen-igen markáns mondata szó szerint vonatkozik rá, nagyon, de nagyon talál. Ezekből a markáns mondatokból mindössze csak kettőt szeretnék fölidézni, vagy újra szóba hozni. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. A másik pedig így hangzik, arra rendeltelek, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Ahogy mondtam, szó szerint találnak Márton püspök úrra ezek a brilliáns szentírási gondolatok, hiszen ő a szó igazi értelmében odaadta az életét a papságban, a püspökké szentelésben egészen Krisztusnak, azután pedig a szolgálatban, a szenvedésben egészen odaadta önmagát az ő népének, akiért vállalta a munkát, akiért vállalta a szenvedéseket. És ebben a teljes odaadottságban teremte meg élete azt a maradandó gyümölcsöt, aminek kézzelfogható eredményei már-már látszanak, de egészen biztos, hogy előbb-utóbb be fognak érni. És akkor arra gondoltam, hogy pár mondatban ismételjük át az ő életét, azért is, hogy emléke még elevenebben élhessen bennünk. 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomonkoson. 1915-ben érettségizett Gyulafehérváron a Mallát Gusztáv Károly gimnáziumban, és az érettségi után 3 napra már be is kell vonulni a katonának. 1916. szeptemberétől 1917. decemberéig Doberdónál harcol. Azután Ojtuszban teljesít katonai szolgálatot. 1918-tól 20-ig odahaza van szülőfalujában, kezdetben egyszerű, földműves emberként dolgozik, aztán egy fakitermelő vállalatnál tisztviselőként. 1920 őszén vonul be Gyulafehérvárra, teológiára, 1924-ben szenteli pappá, gróf Gusztáv Károly, Erdély püspöke, Majláth Gusztáv Károly. Több állomás helyen is segédlelkészkedik, így Ditróban, Gyergyószentmiklóson. 1929-től Verestoroni plébános, de egyben ezzel párhuzamosan bent Nagyszebenben a Teréz Árvaháznak a tanulmányi prefektusa, elüljárója. 1930-ban káprál a Székesegyházban Gyulafehérváron, 32-től Majláth püspök úrnak a személyi titkára. Ugyancsak 32 őszén nevezik ki Kolozsvárra egyetemi lelkésznek, a mai piarista templomban kezdődik el 6 éven keresztül az az áldásos szolgálata, amit az egyetemi ifjúság körében végzett, tanítva, nevelve Erdély későbbi értelmiségi körét. 1938-ban megválasztják a főtéri Szemlihály templom plébánosának, de ekkor már karácsony éjszakáján 24-én 11. Pius pápa kinevezi gyulafehérvári püspöknek, ezt követi 39. február 12-én a püspökké szentelés. Ez egy olyan időszak, amikor már mindenki menekül a felelősségteljes munkától, hisz időközben Hitler már megnyerte a választásokat Németországban, és minden gondolkodó ember tudta, hogy mi vár Európára, mert Hitler háborút fog kirobbantani, amit meg is tett. 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés alkalmával a gyulafehérvári egyházmegyét két fele szakítják, egy része Észak-Erdélyben Magyarországhoz kerül, a másik Dél-Erdély az Romániához. És már itt meglátszott újra a püspöknek a nagysága, a kisebbséggel maradt gyulafehérvári székhelyén a Kolozsvárra kinevezte Sándor Imrét kormányzónak, és így a kettészakított egyházmegyét Gyulafehérvárról Sándor Imre kormányzó segítségével próbálta megoldani. Hát a Sándor Imre egyébként a máramonosi börtönben halt meg, megfagyott szabályosan egy éjszaka. Gyulafehérvárról jár át az időközben Kolozsvárra telepített teológia végzetjeit fölszentelni, föladni a kisebb, nagyobb rendeket, és ekkor van 1944. május 18-án, azaz azóta minden fórumon jegyzett híres beszéde, amikor védelmébe vette az ártatlanul üldözött zsidókat. 1945. március 13-án Észak-Erdélyt újra elveszik, visszacsatolják Romániához, és akkor próbálja a lelkedben tett kárt népmissziókkal valamilyen formában gyógyítani. De az időközben megszületett kommunista hatalom tette és szedte a maga áldozatait, jól ismerjük, 1948-ban az iskolákat államosítják, felosztatják a szerzetes rendeket, sőt abban az évben, valamikor az év vége fele beszüntetik, beolvasztják az ortodoxiába görög katolikus testvéreinket. Nyilvánvaló, hogy Márton Áron mindezek ellen hevesen tiltakozott, újra és újra hallatta a hangját, újra is elmondta az erdélyi magyarságnak egyetlenként a panaszát, mindenki hallgatott. Egyedül ő volt az a bátor ember, aki elmondta el az iskoláktól bármilyen ügyig, és leírta, és Gróza Péter kormányával újra és újra közölte ezeket a panaszokat. Érthető volt, hogy nem fogja ezt csak úgy egyszerűen büntetés nélkül megúszni, ezért 1949. június 21-én Tövis határában letartóztatták. És ekkor kezdődik tulajdonképpen a még nagyobb kálváriája, amikor 1951-ig elítélés nélkül a nagyszebeni börtönben van. Innen Maramaros szigetre szállítják az úgynevezett politikai foglyok közé, abba a börtönbe, ahonnan az elhalálozás az körülbelül 30-40%-os volt, tehát nagyon kevesen jöttek ki onnan élve. Innen 1954-ben Silávai börtönbe viszik, és 1955. március 24-én tér vissza Gyulafehérvárra, ezt megelőzőleg február 2-ától már a bukaresti érsekségen tartózkodik, de január 3-án felfüggesztették a börtön büntetését, csak ő nem volt hajlandó elhagyni a börtönt mind addig, amíg a román állam nem garantálja írásban, hogy a szabadulásának nincsen ára. Újra és újra kijelentette, ha valami fajta árat kell fizetni, megalkuvást, vagy nem tudom mit, a börtönből való szabadulásért, akkor ő továbbra is a börtönben marad, nem hajlandó eljönni onnan. 1957-ig szabadon mozog, pár esztendőt, 2,5 évet. 57-ben újra bevonják személyazonossági igazolványát, és egészen 67-ig, 10 éven át szobafogságba kényszerítik. Még arra sem volt lehetősége, hogy átmenjen a teológiára a kispapjai közé, mert folyamatosan tanított a teológián, a kispapok jártak át szobájába meghallgatni a hodegetikának nevezett tantárgyat, a hodegetika órákat. 1967. november 26-án visszakapja a személyazonossági igazolványát, a házi fogságot feloldották, és ekkor első útja a teológiára kispapjai közé vezetett. 1980-ban az 5. írásban letett lemondását Róma elfogadta, de akkor már nagyon súlyos beteg, és 1980. szeptember 29-én 3:49-kor a búcsús ünnepi szentmise előtt, amikor elsőt harangozták, akkor adta vissza lelkét teremtőjének. Október 4-én volt a temetése Szent Ferenc ünnepén. Ezek voltak, kedves testvéreim, Dióhéjban azok a fontos adatok, fontos lépések, amelyek ugyan így dátumszerűen nem sokat mondanak, de ha azt Márton Áron püspök életének az egészében nézzük, akkor amögött élet, tartalmas élet, szenvedéssel teletűzdelt, elkötelezett élet van. Nagyon sokan még emlékszünk, akiket bérmárt, vagy mi, akik a teológián, azt korábban a kis szemináriumban, a kántoriskolában egyazon udvaron laktunk vele, akkora élmény volt találkozni, akkora élmény volt tőle egy-két építő vagy lendítő mondatot hallani. Én külön Isten kegyelmének tartom azt is, hogy amikor 1980. október 4-én volt a temetése, akkor engemet is beosztottak a nagypüspöki asszisztenciába minisztrálni, úgymond, tehát a temetési szertartáson teljes egészében ilyenként részt vehettem. Nekem és kortársaimnak, tehát Márton Áron az a valaki, aki szemünk láttára adta életét Jézusért, Jézusnak, Jézus ügyéért, a hívekért, és így nyilvánvaló, hogy példaképünk. Márton Áron számunkra az a nagy ember, akinek az élete gyümölcsöket hozott, maradandó gyümölcsöket, mert csak úgy visszaemlékszek, úgy jó 10 pár évvel ezelőtt, amikor még nagyon sokan éltek azokból a paptestvérekből, akiknek ő szinte kortársa volt, illetve hát hallgathatták óráit, gyakrabban találkozhattak vele, hogy milyen nagy szeretettel, milyen nagy bámulattal tudtak ezek az emberek beszélni, és elmondta majd mindenik valamilyen megfogalmazásban, hogy az ő emberi vagy lelki arcának az alakulásában a nagypüspöknek a tekintete, a nagypüspöknek a helytállása mennyi mindent formált, mennyi mindent alakított. Emberi nagyságunk bármelyikünké valójában akkor mutatkozik meg, amikor valami fajta nehézséggel vagy szenvedéssel találkozunk. Én most két ilyen példát emelnék ki a nagypüspöknek az életéből. Az egyik a zsilávai börtönben, amikor Máramaros szigetől átszállították Zsilavára, és erről nem is akárki számol be, hanem pontosan Balog Edgár, akinek a neve mindenki előtt ismerős, ő volt a harmadik rektora a feloszlatott Bolyai Egyetem után a közös Bábes Bolyainak, és hát közíró és jótolló és elkötelezett ember volt Balog Edgár. Na, ő mesélte, hogy a zsilavai börtönben, és ő is börtönben volt maga Balog Edgár, zsilavai börtönben, ami köztörvényes börtön volt, tehát nem politikai, ahol a tyúktolvajtól a váltó hamisítóig mindenki benyomtak egy cellába, most egy ilyen cellába került Mártonáron, ahol az volt a cellának a belső rendje, hogy az újonc, aki megérkezett a már bent lévő közé, kapta a legrosszabb fekhelyet, ami azt jelentette, hogy a WC-ként használt veder mellett kellett aludnia. És amikor a társak megtudták, hogy aki közéjük érkezett, nem közönséges ember, Erdély legnagyobb embere, Márton Áronról van szó, akkor fel akarták ezt a benső szabályt porítani, hogy hát ne a püspök feküdjön a budi vödör mellé, és a püspök nem egyezett bele. Azt mondta, hogy a házi rendet betartja a püspök is. És megáldotta a többieket is. Közösen találták meg annak a módját, hogy hogyan tudja túlvészelni, túlélni mindenki azokat az állapotokat. Tehát nem fogadta el azt, hogy vele kivételt tegyenek. A másik ilyen hasonló esetet, ezt a Tóldajá érsek úr mesélte el, aki később bíborosként halt meg, ő a feloszlatott görögkatolikus egyháznak volt az egyik püspöke, hogy amikor odaérkezett Máramaros szigetre, akkor 6 püspököt zártak egyazon cellába, ennek érthető volt a magyarázata, hogy nehogy a többi foglyokba úgymond a hitet, a reményt tudják, hát úgymond tartaléklángon is, de megtartani, hanem csak ott egymás közt legyenek. Igen ám, de elkövette a börtön parancsnokság azt a hibát, gondviselésszerű hiba mindenképpen, hogy a 6 püspököt nevezte ki arra, itt is mennyire az emberi gonoszság, hogy ők reggelenként járják körbe a cellákat, ezeket a WC-nek használt vödröket szedjék össze, hordják ki, mossák ki, és tegyék vissza a helyre. És a megalázás, 6 püspököt, hogy a börtönben ezt tegyék. És azt mondja Tódea érsek úr, és ez könyvekben le van írva az ő vallomása, hogy ebben ők missziót láttak. Egy alkalmuk volt bemenni a cellákba, szétnézni, kik vannak itt, és így tudták tartani a lelket olyan emberekbe, akik már föladták, és tudni kell, hogy ebben az időben, Máramaros szigeti börtönben a román politikai életnek az elitje volt, a korábbi életnek az elitje, a kommunisták mindenkit bezártak, aki az előző kormányokban valamilyen formában kivette a részét. És ez a 6 püspök hordta, cipelte a budivödröt, és tartotta a lelket a többiekben. Mi ez, ha nem arról szól, hogy az élete gyümölcsöt termet, igazi, nagy, tartalmas gyümölcsöt. Kedves testvérek, nem mondok semmi újat, ma valóban más idők járnak, igaz csak részben, mert amikor ilyen rendezvényeket lehet ma is vasárnaponként csinálni, hogy megzavarják az emberek templomba jövetelét, vagy pedig éppen a liturgiát, az önmagáért beszél, és a szervezőket minősíti. Nem kell mi kimondjuk, hogy kik ők ezzel már elvontak magukról minden emberi rosszat, amit mi is mondhatnunk, de nem mondjuk ki. Tehát mi másfajta dolgokkal szembesülünk, mint például ezzel az arcátlansággal, ami ma is történt, de Jézus Krisztus változatlanul ugyanazt kéri tőlünk, mai keresztényektől is, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt, hogy próbáljunk ilyen körülmények között is szeretni és szeretettel lenni mindenkihez. Ez nyilvánvaló, hogy elengedhetetlenül szükséges az élet felelős, elkötelezett hit. Márton Áron püspök mondta, őt idézem, időszerű, hogy kereszténységünk gyökereiről elmélkedjünk, és a látszat kereszténység helyébe, a kegyelem erejével megtisztított igaz kereszténységet tegyünk. Fontos lenne, drága jó hívek, kedves testvérek, egy életre a szívünkbe, lelkünkbe írni, hogy a látszat kereszténységnek csak látszat gyümölcsei lesznek. A látszat kereszténységnek csak látszat gyümölcsei lesznek. Ennek élveztük egyik áldását ma délelőtt. Csak az igazi, a megélt kereszténység lehet maradandó gyümölcshozó valami. És mi nem arra kaptunk meghívást, hogy látszat kereszténységet éljünk, mi arra kaptunk meghívást, hogy igazi kereszténységet éljünk, hogy életünk igazi termést hozzon. Ha nem is éppen olyan gazdagot és olyan értékeset, mint azt Márton Áron életében láttunk, hanem olyat, amit Isten tőlünk vár el. Mert nyilván nem azt várja tőlem, és nem azt várja önöktől, hogy Márton Áronok legyünk, tőlünk azt várja, hogy oládénesek legyünk, hogy olvasat végig is volt. Mindenkitől azt várja el, amit elvár. De ezt nekem föl kell vállalnom, ezt nekem elkötelezetten élnem kell, és akkor az életem meghozza azokat a finom gyümölcsöket, amelyeket már tovább adhatunk kortársainknak, gyermekeinknek, unokáinknak. Hát ebben segítsen bennünket az Isten, és ezt könyörögje ki számunkra a mi lelkünkben már szenté avatott nagypüspökünk, Márton Áron.